Nem tudom, hogy úgy érted-e át az eddig életedet, hogy úgy érted csak ugyanahogyan most énekeltük, hogy hű Uramhoz, hű maradok, vagyis hogy Isten mindig hűséges hozzád, és hogy te is mindig hűséges vagy hozzá. Én nem, és erről is fogunk most beszélni, együtt gondolkodni Isten színe előtt, és az ő gondolatait is meghallgatni. Hallgassuk meg tehát Malakiás próféta könyve 3. fejezetének 13. versétől a 18. versi terjedő szakasz. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldognak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szervek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, amint Kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Amen. Foglaljunk helyet. Ez egy nem ritka helye a Szentírásnak, ahol arról beszél, ami számunkra kicsit szokatlan és talán újszerű az Isten részéről, hogy maguk az Isten emberei, az Istennek tetsző, életre törekvő emberek, tehát a gyülekezet tagjai mondják azt éppen, amit te is szoktál mondani, talán meg én is, legalábbis amikor nagyon súlyos próba terhel bennünket, akkor kikerülünk abból a pedáns hívő állapotból és keretből, amit magunk is szeretnénk elvinni. Tehát amikor nagyon-nagyon őszinték és keresetlenek és sarkosak vagyunk, hogy elmondjuk, hogy igen, sokszor úgy látszik, hogy azok, akik nagy ívvel tojnak az Isten törvényére, azoknak jó dolga van. Elkerül őket bánat, gyász, próbatétel. És mi pedig, akik templomba járunk, te pedig, akik templomba jársz, imádkozol, keresed az Isten jó tetszését. Nyomorúság terhel. Ritka és jó pillanat. Ritka és kutyakemény pillanat. Mert miről beszélek? Bele lövünk valahogy abba, hogy az az elképzelésünk, hogy Istennek tetsző életet élünk, és akkor megtapasztaljuk, szinte azt mondom, minden körülmények között az ő gondoskodását. És akik pedáns családba születnek, pedáns szülők gyermekeként, akik ha talán nem is annyira hívőek, de mégiscsak erkölcsös életet élnek. Egy kiegyensúlyozott, vagy legalábbis annak tekintető családi életben növekednek fel, mint gyerekek. Aztán később is kötnek egy elfogadható házasságot, gyereket nevelnek, megvan a munkahely, egészség, szépen gördülnek előre az események, a gyerekek is szépen fejlődnek, iskolában elfogadható az előmenetelük, addig minden rendben van, és úgy látszik, hogy működik ez a fajta recept, ez a fajta elképzelés. De csak addig. korosztály szerint felfelé bontva, amíg esetleg be nem jön valamelyik reggel hozzá valamelyik szülő, és azt nem mondja, hogy kisfiam, kislányom, apáddal vagy anyáddal úgy döntöttünk, hogy elválunk. És a világunk hirtelen széttört. Vagy amíg a házastársad azt nem mondja neked egy napon, hogy ne haragudj, de nem akarok veled élni. Ugyanezt meghallhatod másról is, testvérről, barátról. Na, bánat. Vagy döbbenet szép köri az életet. Mi van? Nem hiszem el. Ők is. Vagy amikor valaki, akit nagyon szeretsz, meghal. Legyen a szülő, testvér, nagyszülő, gyerek vagy barát. Aki úgy igazán közel áll hozzá a szívedhez. Nem csak jó ismerő, akit igazán szeretnél. Akkor azt mondod, hogy köszönöm, miért? Esetleg ő maga egy templomjáró volt. Imádkozott, te is imádkoztál érte. Uram, menj meg, az, hogy egészséges legyen. És nem gyógyulás lett a történet vége, hanem halál. Vagy betegség látogat meg. Téged saját testedben, vagy olyan valakinek az életében, akit nagyon szeret. Nem egyszerű dolgok, nyilván érted és érzékeled, nem egy múló influenzáról beszélek, nem egy lábszerűsről. Hanem amikor felsejlik a végén, amit ki se szeretnék mondani, a halál, hogy vége lesz, ez az ember elmegy, elszakítja tőlük Isten. Vagy amikor nálad csengednek be az ajtón a rendőrség képviselője egy szombat reggelen vagy vasárnap hajnalban, és azt mondják, hogy baleset történt. Nem is ezt kívánc, hogy a kortyogásra. Látod az arcukban. Mert a gyereket vagy rokonod, vagy barátod, ismerős. Vége van. Ezek olyan pillanatok, amikor felteszed magadnak a kérdést, hogy hát hogy van ez? Templomba járok, imádkozom, igyekszem Istennel élni, vele járni, az ő törvényei szerint. Ilyen nyomorúság ér engem. És a másik ember talán szomszéd, vagy ismerős, munkatárs, vagy osztálytárs, aki nem foglalkozik az egésszel. Csúnya szájú, nem foglalkozik a beszédével, a cselekedeteivel, semmivel. Kutya baja. Önállók ezek nem kopogtat be a halál. Önállók ezek mindenki egészséges. Ötletek nem rúgják ki a munkahelyéről. Hogy van? Hogy van ez? Igaz, hogy akkor megrendül. Az az elképzelés, az a hit, az a teológia, amit addig gondoltam Istenről és a kapcsolatomról. Eddig tart csupán. Valaki, aki közel áll hozzám, rendben mondta, hogy én nem tudom elhinni lassan az Istennek a létezését, mert a mi családunkban ez a tragédia történt. Azóta néha azon is gondolkodom, hogy vajon létezik-e, van-e egyáltalán. Egy hívő családról van szó. Én megértem. Teljesen jogos a kérdés. Akkor most hogyan van ez? Mi, akik az Urat szolgáljuk, és ilyen nyomorús nem érzem. Másik ember nem is foglalkozik vele, és tényleg kutya baja. Elkerüljük az életnek ezek a viharai. Nincs munkanélküliség, nincs betegség, nincs tragédia. Hogy felteszik ezek az emberek is maguknak őszintén a kérdést, akkor mi haszna az Úr szolgálatának? Mi a haszna? Haszon? Mint a kereskedelemben. Adok, kapok. Valamit adok, valamit kapni akarok. Elvárok cserébe. Hasznom. Hogy valami úgy legyen. Mi a haszna az Isten szolgálatának? Őszinte és komoly kérdéseket. Szerinted milyen Isten lenne az az Isten, egy olyan Isten, akit mindig sikerül megértened? Akinek a szándékai, a megengedő szándékai is mindig kikövetkeztethetőek, logikusak. Amire úgy azt tudod mondani mindig, hogy igen, ez logikus, ennek így kellett történni, ennek így kell történni a világban. Én nem tudom, hogy te milyen döntésre jutsz, csak a saját döntésemet tudom elmondani. Az Isten nem lenne sokkal okosabb, mint én. Sőt, kimerem mondani, az az Isten nem okosabb, mint én. Az az Isten nem több, mint én. Amit én mindig le tudok követni. Akinek minden tette, minden esemény, ami az őnek a köze van, értelmes és logikus összefüggésekké áll össze. Aki nem tud nekem több meglepetést okozni, mint a szomszédasszony, a munkatárs vagy az osztálytárs. Az az Isten nem Isten. Az az Isten nem az igazi Isten. Az az Isten egy bálvány, akit én teremtettem magam. Nekem is volt ilyen bálvány. Neked is volt, vagy van ilyen bálvány? De az az Isten nem az Isten. Úgy mondod, ezek a nyomorúságok. Erre viszont minket közelebb az igazi Istenhez. Akit nem értek. Sőt, most már ott tartom, hogy azt mondom, hogy nagyon ritkán értek. Nagyon ritkán értek. Hát milyen a te Istened? Én abban az igébe kapaszkodom meg, amely így hangzik Mózes 5. könyvének 29. fejezete 28. versében. A titkok az Úré, ami Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok, pedig a miénk és a fiainké mindörökké. most csak ennyit olvasok ebből a versből. A titkok az Úréi. És van titka számtalan. Nem értjük, hogy miért halt meg ez, miért veszítette az a munkahelyi rahat, vagy érteni magunk. Miért ért ez a baj, vagy az a nyavaja, az a esedelem. Hát ezelőtt az ember csak néz nagyokat. Nem lekövetkezik. Nem tudjuk miért. Engem József története nagyon sokszor erős. 17 évesen került Egyiptomba, mint rabszolga. És 30 éves korában átadja a fáraó elé. Megfejtve Isten által az ő álmát. 17 éves korától 30 éves koráig, 13 év. Jókori rabszolga életét élve. Úgy, hogy tudta, hogy szól neki egy ígéret, hogy előtte fog leborulni apja, anyja és testvére. Ehhez rabszolva lesz, nyomorúságosan tengeti az életét ott Egyiptomban. Úgyhogy nem tudja, hogy mikor jön el a pillanat. Úgy gondolom, hogy akár Mózes, akiről szintén meg van írva, hogy tudta, hogy őt az Isten elhívja arra, hogy az ő népét kivezesse. És ő próbálja is ezt a folyamatot elindítani, amikor agyalik azt az Egyiptomot. Ő egy hitvédő, egy népvédő szerepébe lép, amikor odaáll és agyonüti a testvérét, néptestvérét, ő egyiptomi felügyelő. De nem az történik, amit vár. Nem jönnek oda, hogy válukra emeljék, nem kezdődik el ez a szabadítás és a szabadságharcos folyamat. Menekülnek el. Ott legelteti mindjárt földjén az apósának a juhait, mint jövevény. Egyik nap telik a másik után, és amikor a pusztában megjelenik előtte az Isten az égő csisztek, akkor már nincs is kedve az egészet. Elszáll a tűz, a bágy, a lelkesedés. Nem hiszél már elhívásban. Nem is semmiben. Ki tudja, mikor ér véget egyet próba. Néha úgy tűnik, hogy soha. Ezek a nehéz pillanatok igazán alkalmasak arra, hogy megterheljen a bennünket. Hol ad nekünk Isten olyan biztatást, ami igaz? Nem fogom neked azt mondani, és nem is mondhatom, hogy nyugodj meg testvérem, az a próba, ami alatt most te vagy, az egyszer véget fog érni. Ha meghalt valaki, hogy szerettél, én őt neked vissza nem adhatom. Nem tudom, nem tudhatom, hogy az a betegség, ami téged, vagy valakit, amit szeretsz, kínos naponta, és te is részese vagy, hogy az miként ér véget, hogy gyógyulás lesz-e. És majd itt adsz hálát az Istennek a szabadításáért, vagy pedig elszólítja azt, amit szeretsz, hogy a te életed úgy ér véget, hogy végig betegségben nem tudhatom. Nem ítélek neked ilyeneket. Én csak azt tudom, és csak azt mondhatom, amit Isten maga ígér, és amely ígéret, tudom, hogy amelyet betart, és amelyet tudom, hogy betart, mert ez kinyilatkoztatott dolog, ez nem titok, hogy ez idő alatt, amit itt a Földön élünk, ezen az élet úton, ez idő alatt egy könyvbe beírják az embereknek. Az a könyv, amelyet múlt vasárnap is, ha jól emlékszem, az előző vasárnap volt a konfirmáció, így ebben a gyülekezetben, amit elmondanak mindig a lelkészek, hogy adja Isten, hogy az ígéret napján mindezek a nevek beírattassanak az élet könyvébe. Erről a könyvről beszélünk. Ez egy valóság. Istennél létezik. Amiről ő is szól, hogy oda írják be azoknak a nevét, akik hűségesek az Isten. Én azért ezt kicsit jobban kitontam egy mondatban, akik hiszik, hogy a názáreti Jézus értük helyett hal. Így váltotta meg őket tulajdon bűnei miatti büntetés elől. Akik megtartják ezt a közösséget, ezt a szövetséget. És nem veszítik el a reménységet. Vár rájuk a győzelemnek ez a koronája, ez a koszorúja. Van egy énekünk, amelyik fejeződik, hogy bízom benne, és késik is segítsége, hogyha várat is magára, bízom benne, szabad igaz ígéretét bevágya. Pár dolgot szeretnék neked elmondani, megosztani veled, ami engem is szokott vigasztalni és erősíteni mindig, amikor ilyen helyzetekben, ilyen próbatételeken megyek keresztül, aminek nem is tudom, hogy van-e vége. Az egyik Jézus Krisztus személye maga. Isten már a bűnesekkor elmondja, hogy jön egy férfi, aki legyőzi a sátánt. Aztán kibontja a történelemben a zsidó nép irodalmában, amit ma Bibliának, Ószövetségnek nevezünk, hogy ez az ember Izrael népéből fog származni. Hogy ez az ember Dávid házából származik. Egy szűztől születik. Hogy maga lesz a megtestesült Isten, hogy betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, hirdeti az Úr kegyelmének az esztendejét, hogy de mégis átszögezik kezét lábát, megosztoznak ruháim, köntöséért sorsot vetnek, de feltámad a halálból. És a gyűrű uralma növekedésének és az ő hatalmának nem lesz vége a Dávid trónján, és az ő királysága felett, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének, isteni attribútumok. Magyarul, hogy ő az Isten. És az ő sebei árán gyógyulunk meg, mert bűneinket ő viseli. Mindent megírtak róla. Minden. És amikor eljött az idő, akkor ez szóról szóra, pontról pontra beteljesedett. Dániel prófita könyvében még olyan mondatokat is találunk, hogy a jeruzsálemi templom első pusztulása után pontosan meg van határozva, hogy hány évvel fog ez bekövetkezni. Vegyétek elő! Szerintem nem ismeritek a Bibliátokat, ezt most merem mondani, hogy a jó néhány embernek ez most meglepetés volt. Na nem, hát tényleg benne van a Bibliában? Igen, benne van a Bibliában. Ki lehet számolni? Ezért is volt olyan nagy Jézus korában a messiási várakozás. Mert tudták, hogy most fog történni. Mostanság kell ennek történnie. Ezért kérdezik Keresztelő János, hogy te vagy az, amikor elmennek hozzá Jeruzsálemből a küldöttek. A főpapi küldöttek. Te vagy az. Nem én vagyok. Követ vagyok előtte. Én vagyok az, aki megkészíti az ő útját. Mondhatod azt, hogy ezek nagyon régen történtek. Ezek engem, most valahogy nekem nagyon nagy történelmi távolban vannak. Nagyon távol vannak tőlem. Olyan mondja, ami közel van, ami jelen való. Mondok egy párat. Röviden. Meg van írva. Meg volt írva, hogy a messiás pusztulása után, halála után, a következő fejedelem népe elpusztítja a szent helyet, és Izrael szétűzik a népek közé. Krisztus után 70-ben Titus Vespasianus csapatai lerombolták a Jeruzsálemi templomot. Ez még mindig tudom, hogy nagyon messze. 135-tel, Barkókba féle felkelés után Izrael népét a rómaiak szétűzték Izrael területéről, és Júdea, egy ország, ugye a zsidóország megszüntetett, az államiság megszüntetett. Egy nagyon közeli dátumot mondok, ami még a fiataloknak még mindig nagyon messzi, mert még nem értékelik ezeket a 10-20 éves távlatokat, az még mindig nagyon nagy egy olyan embernek, aki nem költötte be még a második X-et. 10 évesen az még nagyon kicsi, óriási idő. 30 éves is. Hát már úgy néznek, hogy a jagas nyára, pedig még nem járó keretek közben. 1948-ban, a második világháború után 3 évvel. A holokauszt után 3 évvel. Akkor kiáltotta ki Dávid Ben-Gurion Izraelben, Jeruzsálemben Izrael államot. Az idősebbek már érzékelik, hogy ez közel van. Ez nagyon nincs messze. És akkor olvasd a prófétákat és az apostolokat, mindenütt meg van írva, hogy ez valahol nagyon közel van. Izrael népe lassan Jézus felé fordul. Ez is nagyon a végét jelzi. Izrael azért nem hitt a messiásba, hogy te meg én hitte jussunk. Nem csak a názáreti Jézus halt meg, hanem furcsa dolgot mondott, hogy a római levél 10. fejezetében ez olvasható szóra, hogy Izrael szenvedése és pusztulása is. Azokért történik, akik nem zsidók, hogy hozzájuk is eljusson a megváltás örömére. Fel tudjuk ezt fogni? Nem. Ezt senki nem tudja felfogni. De hogy az idők végén, az idők teljességénél fordul a dolog. Valahogy a pogányok között, a nem zsidó származású emberek között lesznek egyre kevesebben azok, akik Krisztus felé fordulnak, és az első szülött, hangsúlyozom, az első szülött, és a második szülött, vagy ne irigykedj meg, ne is férjékeny, mert ugyanúgy szeretett édes a vár, a mennyei. Ne izgulj, ne aggódj. Már megint az első szülött, már megint is idők volna, hogy le fogják fölözni a hasznot, meg a jó dolgokat, ne. Minden gyerekét ugyanúgy szereti. Téged is. De most ez a bizonyos első szülött gyerek fordul oda az apához és az örömhírhez, és a messiáshoz. És lesznek egyre többen hívővé. És döbbenetes, de az állam, hogy ott állami okozás van, elrendelni az új szövetséget, mint kötelező érettségi tárgya. Ez lehet, hogy nem mond senkinek semmit, de mondok akkor olyasmit, ami közelebb van, még közelebb hozzád és hozzám. Olvasható, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a hűtől, hitető lelkekre hallgatnak, és hogy erkölcstelenek lesznek. Nézd meg, megy az EZO TV, meg ilyenek mennek minden délután. Az RTL klubon, nem is tudom pontosan, mert én is dolgozom, járok reggel 8-tól, ameddig kell. És lényeg az, hogy viszont egy hétvégén belefutok, hogy a jó sok látunk, névhívók című műsor megy. Mit gondolsz, ezt nem nézi senki? Miért közvetíteni? Azt közvetítik, aminek piaca van. Mindenki nézi a horoszkópját. Arra jelenségeire hisz. De hogy adod neki a Biblián, úgy olyan lesajnálóan néz rá, mintha nem is tudok, honnan szalajtottak volna téged. Ő meg benézi a sarkot, hogy hova teszi a fotelt, mert nehogy a pénzes helyre kerüljön. Elfoglalja a helyet. Meg szerencse, hogy ő medálokat tart magán. De téged hülyének néz a Bibliáddal. Hogy van ez? Most bocsánat, de ki a hülye, ki a bolond? Ezt a szót Isten maga is használja. Azt mondja, bolond az, aki nem rám hallgat, mondja Jézus. Azt mondja, az olyan, mint a homokra építi a várát, a házát. Az is így. Testvérek, mindenki épít, mindenki cselekszik, mindenki próbálja megalapozni az életét. Mindenki teszi a napi dolgait egymás után. Csak az egyik ember bolondul, a másik ember pedig olyan bolondul, amit lehet, hogy többiek néznek bolondnak. De ez az igaz. Testvérek, amikor én gyerekként, fiatalként olvastam a Bibliában, hogy az emberek, miközben Isten bünteti őket, még jobban, még inkább elfordulnak tőle az utolsó időkben, és még elkölcstelenebbnek lesznek. Miközben ezernyi gond, baj, gyötrelem éri őket azért, hogy ébredjenek föl. Mint amikor te megtorkálod a gyerekedet, már bocsánat, nevelés az így történik. Az nem csak cirógatásból áll. Meg kell becsülnünk ezeket a pillanatokat, amikor az Isten a mi fajaszokat húzza meg. Úgy is, mint emberiségét, úgy is, mint magyarokét, Magyarországét. Észre kellene venni, hogy ezek nem rossz dolgok. Ezek felébresztő a szülőnek a rossz gyerekét, a másod gyerekét, az elforduló gyerekét, odafordító tasút, figyelmeztetése. Ébredj fel, gyerekem! Figyelj oda! Azt mondja, az utolsó időben az emberek még inkább elfordulnak ennek ellenére tőle. Nézd meg ezt az anyagi, erkölcsi, lelki, szellemi válságot, amely már elnézést, de nem 92-ben kezdődött. Ez már egy régebbi keleti dolog, csak azok egy kicsit még inkább ránk nehezebb. Nem látom az Istenhez fordulást, ahogy te sem. Nem látom, hogy az emberek elkezdenének jobban imádkozni, könyörögni. Önvizsgálatot tartani. Bűnbánatot tartani. Hát próbáljunk megalázkodni az Isten keze alatt, ránk nehezedő keze alatt. Hát kérjünk meg. Ha lehet azt mondani, és ez sajnos tény, statisztikai adatokkal lehet bizonyítani, amiben most nem fog különösebben belemenni, úgy is ismered a népünk statisztikáit, öngyilkosság, alkoholizmus, válás és egyéb dolgok tekintetében a helyzet csak még plusz. Ha nem is jön el az életedre, ezt meg lehet. De akkor is tudom, hogy meg fogok állni a színen, ahogyan te is. Amikor majd ketté választja az embereket, jobb kezed felül állókká, és bal kezed felül állókká. És ne feledd el, akkor ki fog derülni, hogy ki az, akinek kedves, ahogy az ember kedves a fiának, amit szeret. Akkor ki fog derülni minden? Ki az, akinek a neve ezek alatt a próbáktól teljes évek alatt mégis oda került a Krisztusba vetett hitéhez? Még egyszer elmondom, a Krisztusba vetett hitért az élet könyvében. Ez az a kijelentett dolog, a ami nem titok, ami nem titok, ami nem kétséges, amit nem fognak és nem tudnak elvenni tőled. Ámen. Imádkozzunk. Te tudod, Urunk, hogy vannak olyan próbatételek, amelyeket nem értünk, amelyeknek a terhe alatt összerobbanni látszunk, és mi magunk sem látjuk azt, hogy túl tudjuk élni, hogy ez túlélhető és elhordozható egy ember által. És mégis ahogy telnek a napok, hónapok, évek, te adsz erőt ezeknek az elhordozásához, a célba éréshez, ahhoz, hogy ne szakadjunk el tőle, hogyha kételkedünk is, kétségeskedünk is, essünk végig kétségbe, és ne szakadjunk el tőle. Kérünk, ne terhelj minket, és ne próbálj minket erőnkön felül. Amen.